Somodi Imre vagyok. Ma elsősorban családfő, de voltam üzletember, kávéházvezető és őstermelő. Beszélgető társam az eszmecserében Szabados Ádám, teológus, blogger, esszéíró.
Simone Weil mondta annak idején, hogy ha korszerűek akarunk maradni, akkor valami örökkévalót kell mondanunk. Ebben a podcastben izgalmas gondolkodók gondolataira keresünk keresztény válaszokat.
A mai epizódban arra keresjük a választ, miként magyarázza a koronavírus világjárvány okát, valamint a jelenre és a jövőre szóló következményét két ismert gondolkodó.
Yuval Noah Harari, a Jeruzsálemi Egyetem történésze, és John Lennox, az Oxfordi Egyetem matematika és tudományfilozófia professzora.
Miközben persze mi is elmondjuk a külön véleményünket. Ádám, az elmúlt három alkalommal eléggé kielemeztük a Hararinak a könyveit, gondolkodását és igazán fontos üzeneteit, de annak ellenére nem beszéltünk ezzel a járvánnyal kapcsolatos gondolatairól, hogy ez azért itt van a környezetünkben, mi is olvassuk, és sokan felkapják a fejüket, hogy hogy gondolkodnak erről. Arra gondoltam, hogy próbáljuk már azt körbejárni, hogy Harari ez a mi általunk is véleménygurunak, nagy megmondónak tekintett személy, illetve a mi megközelítésünkben a keresztény hozzáállás, a keresztény megközelítés az hogy viszonyul egymáshoz, hogy hát ha találunk ebbe olyan fogódzókat, amiben van egyetértés, vagy találunk olyat, amit esetleg a hallgatók számára izgalmas lehet abból a szempontból, hogy nem mindig Harari mondja meg a tutit.
Kicsit örülök annak, hogy még azelőtt vettük fel az előző három beszélgetést, mielőtt kitört a járvány, mert ugyan aktuális lett volna, de emiatt viszont talán nem vetült túl nagy árnyék a gondolataira, tehát remélem, hogy kicsit méltányosabban tudtuk megközelíteni.
Hát meg főleg nem mondhatja senki azt, hogy azért vettük elő arra ritmel, mindenből ő folyik most ugye a járvánnyal kapcsolatban.
Viszont igazad van, hogy közben mondott ő olyan dolgokat a járványról, már a járvány előtt is, meg a járvány után is, ami érdemes elővenni.
Ugye kijött egy nagyon érdekes kis könyv a John Lennox-tól ugyanebben a témában, mármint hogy a járvánnyal kapcsolatban a isteni megközelítést, a keresztény utat, a keresztény gondolkodást, hogy szeretnénk erről a gondolatsorról is beszélni, hogy kezdhetnénk-e talán azzal, hogy mi szerintünk a két embernek a megközelítési módja, hogy honnan jönnek. Ahogy a múltkor is fontosnak tartottad, hogy Hararinak a gyökereiről, az ideológiai hátteréről, a gondolkodás módjáról, a hitéről beszéljünk, vagy arról a vallásról, aminek a képviselője. Nyilván Lennox az a evangéliumi keresztény gondolkodásnak egy világszerte ismert képviselője, hogy próbáljuk már összefoglalni, hogy mi a két oldalnak a nagyon-nagyon, azt gondolom, jelentős különbsége.
Igen, tehát ugye ők nem egymással vitáznak, mert Harari nem hozza szóba Lennoxot, Lennox nem hozza szóba Hararit, viszont mind a ketten ugyanabban a témában szólalnak meg, csak egészen más nézőpontból. És hát ugye itt egy érdekes különbség az, hogy Lennox a természettudományok területéről jön, matematikus, illetve tudományfilozófiával foglalkozik, Harari pedig a bölcselet irányából történészként. Ugyanakkor mind a ketten alapvetően bölcseleti kérdésekkel foglalkoznak, és behozzák a tudománynak a nézőpontját is, tehát mind a kettőjüknek fontos az, hogy a tudományra is reflektáljanak, illetve értelmezést is adjanak, de teljesen más nézőpont volt. Tehát Harari jön egy ateista, naturalista, tudományhívő, szientista álláspontból, tehát ő azt gondolja, hogy alapvetően a tudomány ad, vagy a tudománynak kell választ adni az alapvető emberi kérdésekre, és ezt ő szembe is állítja a vallással, tehát nyilvánvaló az ő valláskritikus, de néha akár vallásellenes alapállása is. Még Lennox, ahogy mondtad is, egy keresztény nézőpontból néz rá erre a problémára, és ebben a kis könyvében konkrétan arra a kérdésre is keresi a választ, hogy hol van Isten a koronavírus idején.
Ez a címe is a
könyvnek. Ez a címe a könyvnek, amit ő egy hét alatt írt meg. Hát nyilvánvaló, hogy ez az egy hét, ez azért volt elég az számára, mert kész gondolatokkal állt már elő, tehát ő rengeteget gondolkodott ezekről a kérdésekről más kontextusban, csak aktualizálta a koronavírus.
Ádám, hogyha aki már hallgatta többi podcastunkat Harari-val kapcsolatban, akkor talán nagyjából kialakult benne egy kép a Harari gondolkodásáról. Egy pár dolgot összefoglalnék most a gyökerei vonatkozásába. A gondod egészíts ki, de ami még fontosabb lenne, hogy rakjuk mellé a Lennoxét, jó? Tehát nyilván nem akarok teljes körű képet adni, de ami számomra ebbe a kérdésbe és a cikkekbe, amit olvastam, előjött az az, hogy az egyik üzenete szerintem a Hararinak az, hogy a ilyen nem várt események, mint amilyen ez a járvány, ez egyfajta pánikrohamot indít el akár emberiség méretben, és most ezt érzékeljük, ami nagyon-nagyon más minőségi helyzetet jelent, például azoknak a, hogy úgy mondjam, hatalmi rendszereknek, amiket nevezük most az államoknak, a kormányoknak, és nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy ennek milyen negatív következménye lehet. Tehát ő úgy gondolom, hogy egyfajta ilyen figyelemfelhívó arra nézve, hogy hát ezt lehet jól is, de rosszul is használni, és ő tulajdonképpen azt jelzi, hogy itt sokan azért ezt rosszul fogják használni. A másik, ami szerintem nála meghatározó volt, hogy ő a könyveibe már leírja, hogy szerint egy olyan világban élünk, amiben először is a homo sapiensen már túl vagyunk, ugye, tehát ez már nem is ilyen típusú emberek irányítják, hogy úgy mondjam, a földünket. Valójában ez a modern paktum, amiről beszél, hogy itt a gazdaság, a pénz, a tudomány segítségével működteti globálisan már a folyamatokat, és ebbe az államhatalmak próbálnak utána rohanni, hogy mi történik, de én úgy érzem, hogy azt állítja, hogy ez a veszett fejsze nyele. Tehát én sehol nem látom a Hararitól azt az üzenetet, hogy ez lehet jó is, hanem ő mindig azt mondja, hogy ez lehet nagyon rossz, meg kevésbé rossz, mint ahogy azt mondja, hogy technohumanizmus, meg dataizmus között választhatunk, miközben hát egyik se túl szimpatikus. Hogy te hogy látod, hogy ettől a Lennoxnak a megközelítése minőségében teljesen más. Tehát ugye nyilván ő nem egy adatra épülő, buddhista alapokon nyugvó meditációs gondolkodásból jön, hanem egy keresztény evangélium.
Én úgy látom, hogy Lennoxnak a fő kérdése az az, hogy az ateizmus vagy a teizmus ad-e jobb választ a járvány kérdésére, illetve a járvány által felvetett legalapvetőbb világnézeti kérdésekre. Őt szerintem alapvetően ez foglalkoztatja, már csak azért is, mert ő az elmúlt években rengeteg vitát, nyilvános vitát vívott ismert ateista gondolkodókkal, mint Richard Dawkins, meg Christopher Hitchens, meg mások. Tehát ő ezt a kérdéskört boncolgatja itt ebben a könyvében is, illetve van egy személyes elem is, tehát a felütése is az, hogy ő hogyan éli meg ezt.
Ő is be van zárva.
Ő is be van zárva, és átéli a saját sebezhetőségét, tehát van egy empatikus felütése a könyvnek, és ez végighúzódik az egész kis könyvecskén, és összességében én azt látom, hogy ő megpróbálja felmutatni a reményt. Tehát az ő könyvét olvasva egy realista, mégis reményteljes kép rajzolódik ki azzal kapcsolatban, hogy ez hova tart, illetve mit szűrhetünk ebből, és egy nagyon személyes reménységet mutat fel. Harari-nál ezt nem érzem, ő is küszködik azokkal a problémákkal, amiket felvet ez a járvány, bár én egy kicsit megkülönböztetném a járvány előtti Harari-t és a járvány utáni Harari-t.
Látsz erre indokot?
Hát azt, hogy ugye a járvány előtt ő még azt képviselte, hogy az emberiség legyőzte a járványokat. Most ezt így nagyon könnyű lenne nekiszegezni, és kicsit csodálkoztam is azon, hogy mennyire nem volt cinikus vele kapcsolatban a média. Tehát mikor már tombolt a járvány, akkor Hararit hívták a stúdiókba, hogy beszéljem. És aztán én visszanéztem, visszaolvastam a könyvében, hogy mit is mond konkrétan a járvánnyal kapcsolatban, mielőtt gyorsan tüzelek rá. És azt láttam, hogy ő azért óvatosabban fogalmaz, mint ahogy időnként én is a szájába adtam ezt a gondolatot. Tehát ő például azt mondja a Homo Deusnak a 26. oldalán, bocsánat, 25. oldalán, hogy az éhezés, a járvány és a háború valószínűleg az elkövetkező évtizedekben is milliónyi áldozatot szed még. Ezek azonban már nem érthetetlen, irányíthatatlan és elkerülhetetlen tragédiák, hanem megoldható problémák. És akkor néztem, hogy ő miért mondja akkor mégis azt, hogy legyőztük a járványokat, tehát milyen értelemben mondja azt ő, hogy az emberiség ezt a problémát, ezt alapvetően megoldotta. És aztán azt láttam, hogy ő egy olyan szembeállítást hoz itt be, amivel szemben viszont nagyon komoly ellenvetéseim vannak. Ez pedig az, 16. oldalon fogalmazza meg például, hogy régen hatóságok teljesen tehetetlenek voltak a csapással szemben. Az imádkozáson és a körmeneteken kívül semmilyen ötletük nem volt, hogyan fékezzék meg a járvány terjedését. Tehát ő azt mondja, hogy régen volt járvány, de az emberek nem tudták, hogy mit csináljanak, illetve imádkoztak és körmeneteket tartottak. Most viszont tudjuk már, hogy mit kell csinálnunk, meg kell keresnünk az okát, és gyógyítanunk kell.
De én annyiban nem értek veled egyet, hogy én azt gondolom, hogy továbbra is, amit korábban is már mondtam, hogy szerintem Harari ezt a három dolgot alapvetően és egyértelműen úgy fogalmazza meg, hogy az ember birtokában van minden olyan tudás, ami ahhoz kell, hogy ezek ne érintsék az emberiség nagy részét súlyosan. Tehát magyarán én továbbra is azt állítom, hogy Harainak az az állítása, hogy a járványok azok kezelhetőek a mai emberi tudás mentén. Az más kérdés, hogy az emberek más prioritásokat, az államok és a, mondjuk azt, hogy az emberek más prioritások után mennek, ott, és emiatt csak ezek ott, bebuknak.
Ott van szerintem az ő tévedése, és akkor én most ezt a jó indulatú verziót mondom, tehát hogy itt nem szándékosan hoz be egy szembeállítást, azért mert ő egyébként a vallás ellenes alapállásból indul ki, hogy hogyan kezeljük ma ezt a járványt. Hát úgy kezeljük ma, hogy karantént hozunk létre, és keressük a gyógymódot. Na de pontosan ugyanígy kezelték a 14. századi bubópestis járvány idején ezt a helyzetet. Tehát le is írtam, hogy 1377. július 27-én a Raguzai Köztársaság hozta meg azt a határozatot, hogy amikor jönnek be a hajók, akkor először 30 napra, aztán ezt kitolták 40 napra, karanténba kell őket helyezni, tehát vesztegzár alá kell helyezni őket, mert tudták azt, hogy a fertőzés kezdete és annak a lefolyása között 40 napnál kevesebb szokott eltelni. Tehát 40 nap az viszonylag biztos ahhoz, hogy ezt ki tudják küszöbölni. Tehát a karantén volt akkor is a megoldás, és keresték a gyógymódot. És a karantén ráadásul az ennél sokkal régebbi módszer a járványok kezelésére, amit pontosan a Bibliában látunk először. Tehát a Mózes harmadik könyvében olvassuk azt, hogy mi történik akkor, amikor fertőző betegség üti fel a fejét, karantént kell alkalmazni, tehát el kell különíteni a beteget, van, hogy 7 napra, hogyha nem, akkor pedig hosszabb időre is. Tehát nem volt más az alapállás ezzel a dologgal szemben.
Tehát hogy mondjam, szerintem az, hogy karantént kell alkalmazni, vagy elkülöníti az ember a beteget, vagy a rosszat a jótól, ez mondjuk az, hogy ezzel nem kell rágódnunk. Én szerintem a különbség az, hogy ő azt mondja, hogy azok a problémák, amiknek következtében újra és újra járványok jelentős méretben kitörhetnek, azok azért vannak, mert az ember megengedi. Tehát a Hararinak a gondolkodása az azért, szerintem azért van ebben, tehát én érteni vélem a gondolatát, mert ő azt mondja, hogyha olyan higiéniai szabályokat tartanánk be a wuhani piacon, vagy Afrikában, vagy a vadállatoknak a kezelésében, amit egyébként tudjuk, hogy kellene ahhoz, hogy ne legyenek ilyen problémák, vagy minimalizáljuk az esélyt, akkor ez így lenne. Ha működne nemzetközileg és a nagy országokban azok a higiéniai és hatósági kölyel, stb. Előírások, amik már korábban működtek, csak éppen leépítette az állam és a gazdaság, ma azt mondták, hogy hatékonyabbak akarunk lenni, akkor nem lett volna az USA-ban, New York-ban például olyan helyzet, ami volt. Nem lett volna Észak-Olaszországban az, ami volt. Tehát ilyen értelemben az fontos, hogy ezek politikai döntések mentén történnek meg, hogy mi a higiéniai problémákat, a járvány problémákat összekötjük-e azzal, hogy egyrészt megengedjük, hogy az egész világot össze-vissza bejárják teljesen ellenőrizetlenül emberek, de nem akarjuk megfizetni annak az árát, hogy ennek a negatív dolgait ne hozzák át, ugye? És arra, hogy azt mondja, hogy figyelj ide, hát, hogyha az országok, a gazdasági szereplők, azok erre nem akarnak pénzt adni, és ők azt mondják, hogy ezzel nem foglalkozunk, akkor ez újra és újra elő fog jönni.
Egy ilyen vallásellenes propagandát
szerintem
csinál.
Szerintem te olvasod ki belőle.
Nem. Hát az interjúiban is beszél erről, hogy azt mondja például, hogy régen ilyenkor imádkoztak, most pedig bezárták a zsinagógákat, a mecseteket és a templomokat, és a tudósokban bíznak az emberek.
És ez tehát szerintem szembe... egy nagyon-nagyon fontos gondolat.
De ő szembeállít egymással két olyan dolgot, ami nem áll szemben egymással. Tehát kórházakat konkrétan a korai keresztények hozták létre. Tehát az egy keresztény alapítású dolog volt, amit kifejezetten azért hoztak létre, hogy elkülönítsék a fertőzött betegeket az egészségesektől. A járványtan és az első védőoltás, tehát a járványt annak a megalapítója és a veszettség elleni védőoltásnak a létrehozója, az orvostudomány történetének az egyik legnagyobb alakja, az Louis Pasteur volt, aki egy hívő keresztény volt. Keresztényként kereste a gyógymódot. A
tudomány tényleg... Ennek ebben a szempontból most nincs jelentősége.
De azért van jelentősége, mert Harari ezt a kettőt szembeállítja.
Ő azt mondja, így van, hogy a mai világban mi csináltak a vallások, frankon bezárták a izéket. Mit csináltak 500 évvel ezelőtt? Ott gyűltek össze az emberek. Érted? De és gyógyították. Tehát miért van az, hogy 500 évvel ezelőtt vagy a Luther, mit tudom, azt mondta, hogy mi ott a vártán állunk, és a kötelességünket ott csináljuk, ahol csináljuk. Most pedig azt mondja a püspök, hogy menjetek haza, zárjátok be magatokat, és online majd beszélgetünk.
De
tehát
akkor is,
szerintem ez
de
egy nem, tök jogos pont, kritika.
De nem jogos kritika, mert pont az előbb mondtam, hogy a kórházakat éppen azért hozták létre régen, mert tisztában voltak azzal, hogy bizonyos betegségek fertőznek. Tehát hogy tudjuk leghatékonyabban visszaszorítani, úgyhogy elkülönítjük azokat, akik fertőzöttek. A tudomány tényleg haladt előre, tehát kétségkívül sokkal többet tudunk a fertőzés természetéről, de a penicillinnek a gyógyhatását is nem azért fedezték fel, mert imádság helyett kutattak, hanem azért, mert véletlenül akkor bukantak rá.
Jó,
tudjuk, hogy már 1000 évvel ezelőtt a beduinok a szamár hámján keletkező gombákból előállítottak olyan gyógykenőcsöt, ami penicillin alapú volt. Tehát...
De én szerintem, figyelj, most ne azt nézzük, szerintem nem jutunk előre, hogy a Harari az most mennyire vallásellenes. Én tőlem mondhatjuk azt, hogy az. Nekem az érdekel, hogy most azt mondjuk, hogy a járványra, Harari azt mondta a könyvébe, hogy a járvány az tulajdonképpen az emberiség által kezelhető. Ezzel szerintem erre lehet, hogy közöttünk más a vélemény. Én szerintem igenis értem, amit ő mond, hogy igenis az ember erre jelentősen odafigyel, akkor ezt tudja kezelni. Erre számtalan tudományos és politikai és egyéb állítás
lehet,
van.
Lehet, hogy egy év múlva lesz védőoltás, az is lehet, hogy 5 év múlva se lesz. Tehát lehet, hogy jogos az optimizmus ezzel kapcsolatban, az is lehet, hogy nem jogos, ezt meglátjuk. Úgy tűnik, hogy nagyon nagy mellénnyel álltak neki az ellenszer megtalálásának, de most se jutottunk egyelőre előre.
Igen, csak azt szeretném, hogy végig gondold, hogy a Harari azt mondja, ha az ember akarná, akkor ezeket a dolgokat el tudná kerülni. A Semmelweis azt mondta, hogy nem árt, ha kezet mosol, mielőtt a patológiáról átmész a nőgyógyászatra szülni, igaz? Az a kérdés, hogy az ember, aki ezt tudja, hajlandó-e megfelelően megmosni a kezét?
Más ugye? Zavar téged. Értem. Tehát engem az zavar, hogy egyrészt a magabiztossága az zavar engem, bár lehet, hogy ez indokolt lesz, nem tudom, tehát ez szerintem még korai, de engem nagyon zavar az, ahogy ő értelmezi a múltat. Tehát ahogy szembeállítja a tudományt a vallással, erről már a múltkor is beszélgettünk, ezt én indokolatlannak tartom. Tehát úgy festi fel a múltat, mintha régen az emberek ilyen babonásak lettek volna, és most pedig a tudományban bízunk.
Tehát én szerintem ezt megmagyaráztuk.
4. század végén mondta azt, egészen más azt mondani, ha megiszod ezt a szétmorzsolt növényből készült főzetet, nem fog fájni a gyomrod, mint azt, ha a nyakadba akasztod ezt a növényt, nem fog fájni a gyomrod. Az előbbi esetben egy gyógymódról van szó, amelyet nyugodt szívvel elfogadhatunk. Az utóbbiban viszont babonás jelölésről, amelyet el kell vetnünk. Tehát nagyon tisztán látta keresztény egyházatja a 4. század végén, hogy különbség van a babona és a valódi gyógymód között, tehát a természet kutatása és az abban található gyógyerő és a babona között. És Harari meg úgy csinál, mintha ez ugyanaz lett volna, és valamikor a, nem tudom, felvilágosodás után az ember elkezdett volna valóban gyógymódokat
keresni. Én szerintem ezt fogadjuk el, én melléd állok ebbe a dologba, és azt mondom, hogy a Harari ezt rosszul látta, de ez arról szól, hogy te azt mondod, hogy lehet, hogy a Harari például a keresztjén fogalmazunk úgy, hogy értelmiség, a keresztjén egyháznak az ilyen típusú erőfeszítéseit nem megfelelően értékeli. De most arról beszélünk alapvetően, hogy mi a járvánnyal kapcsolatos két nézet, igaz? Tehát én szerintem fogadjuk el, hogy a Haralinak az a nézete, hogy szerinte az emberiség, ha akarja, a járványokat a minimális szinten tudja tartani, mert erre van bizonyíték, példa,
És ehhez teszi hozzá azt, hogy,
amit ki tudtuk tenni.
Ez igaz, de igen, ehhez teszi hozzá azt is, hogy, és ez, hogy ma ezt feltételezzük, hogy a tudomány ezt meg fogja találni,
ez a tudománynak az tudománynak eredménye.
Egy vagy plusz, a vallásnak pedig egy mínusz.
Jó, de ez a, az a vallásnak mínusz, ez a te olvasatod, de
nem, most hát tudomásul veszünk. Erre figyelj, végighallgattál nem tudom hány interjút, szinte mindegyikben elmondta ezt, hogy a vallás megbukott, a tudomány pedig most bizalmat kapott, és reméljük, hogy ez így is fog maradni, miután lecseng a járvány.
Igen, de ez minket nem kell, hogy érdekeljen, mert mi az evangéliumban hiszünk, nem pedig a vallásban. Például ezt érzem
túltóklépni. Fogalmazzuk meg
a Jó, de szemben. Szerintem nézzük meg, hogy mi a Lennoxnak a látása, ugye, mert a járványa kapcsolatban. Tehát mit mond a Lennox?
Hát Lennox ugye a sebezhetőséggel kezdi, szerintem nagyon megrázó az első gondolata, hogy a járvány hatása talán abban nyilvánul meg a legerősebben, hogy mindannyian sebezhetőnek érezzük magunkat. Hozzászoktunk ahhoz, hogy a világ viszonylag stabil, az élet meglehetősen kiszámítható, de úgy tűnik, most minden szerte foszlik, amire építettünk, összeomlott, és a helyzet olyan erőknek szolgáltat ki minket, amelyekre nincs semmiféle hatásunk. Tehát ez azért egy, még Harari esetében ugye azt mondja, hogy igazából bénáztunk, mert a wuhani piac, vagy nem tudom mi. Harari meg, vagy bocsánat, Lennox pedig inkább azt emeli ki, hogy itt szembesültünk egy olyan dologgal, ami felett egyelőre nincsen hatalmunk. És ez megmutatja a sebezhetőségünket, és kihúzta a szőnyeget a lábunk alól.
Hát valójában azt mondja, hogy tehát, hogyha mi magunkban hiszünk, ugye, és szerintem itt van egy nagyon fontos felismerés, ugye, hogy a Lennox anélkül, hogy a Harariról beszélne, azt mondja, hogy én, Lennox, hiszek abba, hogy nem lehet ezeket a problémákat megoldani úgy, hogy az emberi erőbe, az emberi tudásba és csupán az emberi képességekbe bízunk, igaz? És ő azt mondja, mert ha ez van, és jön egy ilyen helyzet, ami lehet földrengés, stb., mert ugye a új-zélandi földrengésre is hivatkozik, akkor egyszer csak az emberek a tudósokkal együtt tanácstalanokká válnak, a bizonytalanság az reménytelenségbe bukik, és az emberek elkezdik nyalogatni a sebüket, mert rájönnek, hogy mennyire is sérülnek ebbe a folyamatba. Igaz? Tehát körülbelül igen, a Lennox ezt így látja, és összerakja azt, hogy hát ebből a racionális vagy ateista módon eléggé nehéz kijönni, igaz? Mert a ateista megközelítés az ezen nem akar túllépni, ha jól értem.
Igen. Illetve felveti azt a kérdést, hogy miért tartjuk a koronavírust rossznak, és ez ugye egy elsőre egy ilyen banális kérdésnek tűnik, tehát miért ne tartanánk rossznak? Hát ezer okunk van rá, hogy rossznak tartsuk. Hát hogyha látott valaki egy röntgen felvételt, hogy mi történik a tüdőben, akkor már elszörnyed azon, hogy hogyan tesz tönkre egy működő szervet ez a vírus. Vagy akár bármi más, tehát az, ahogy itt mi a maszkkal bénázunk, és most nem tudom, hogy fölvegyem, ne vegyem föl, ilyen furákká válnak a kapcsolataink is, tehát hogy nem tudom időnként, hogy szeretnék-e személyesen találkozni valakivel, igen, mert nem tudjuk se megölelni egymást, akkor
érzed, hogy valami... A találkozásnak a személyiségét elvette ez a, igen, az a helyzet.
Tehát valami, na hát banális a kérdés, tehát érezzük azt, hogy számos szinten mennyire rossz az a járvány, és ezt még úgy mondjuk, hogy nem is betegedtünk meg benne, hogyha köhögnék és fulladoznék, akkor még egyértelműbb lenne. De mégis, amikor Lennox felteszi ezt a kérdést, akkor rátapint egy nagyon fontos kérdésre, ez pedig az, hogy milyen alapon mondjuk azt, hogy rossz. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy rossz, és ugye ez felveti azt a kérdést, hogy akkor Isten jó, hogyha ő megengedi, elrendeli, vagy akármilyen módon, de megtörténhet a világában egy ilyen rossz dolog, tehát akkor ő jó, és ezt föl is teszik, ugye ateisták nekünk is szegezik, hogy hihetünk egy Istenben, hogyha ilyen szörnyű dolgok történnek. De ő visszadobja a labdát, Lennox, és azt mondja, hogy akkor válaszold meg te először azt a kérdést, hogy mi a jó? Miért mondod valamiről azt, hogy jó? Nem csak úgy vannak a dolgok? Az erkölcsi ítélet az nem tőlünk jön, azt nem mi vetítjük rá a dolgokra?
Én szerintem ne arra, de itt nagyon jó a kapcsolat a Harari és a Lennox között, ugye, mert a Harari az végeredményben azzal a gondolkodással, hogy mi ilyen bioinformatikai hálózatoknak a rendszere vagyunk, tehát hogy a Homo sapiens az ez, és annak is most egy csúcs szinten fejlesztett változata, amik mik vagyunk, ugye, tehát a mai világnak az emberei. Ő erre, ugye, ő azt mondja, hogy ez megy előre, ez zakatol, és egyre inkább nagyon kicsi hatással vagyunk rá, és én szerintem ebből mi azt vezethetjük le, hogy mondjam, hogy mikor mennyi a selejt, mikor mennyi az, ami kiesik, mikor a fókusz változik, és ezért valakik sérülnek, és mennyire, az tényleg ez a racionalista megközelítés, hogy hát veszteségek mindig vannak, ugye, tehát emberiség méretben is, tehát én úgy érzem, hogy a Harari oldalán ez teljesen, hogy úgy mondjam, benne van a pakliba, egy biomesterséges intelligencia, az el tud romlani, annak lehetnek, hogy mondjam, a 1.0-as változatot lehető 2.0-asra lecseréled, és én szerintem emiatt ő a szenvedést az ennek a rendszernek egy teljesen természetes részének tekinti. Tehát ő azt mondja, hogy persze, mert ez ilyen, ugye? Tehát tényleg abban az ateista gondolkodásban, hogy az anyag az valahonnan jön, és valahova megy, és közben átalakul úgy, hogy mi nem is tudjuk, hogy hogyan, mert ez nem rajtunk múlik, hanem mi ennek csak a részesei vagyunk, mi ezt csak megéljük. Ebben a logikában szerintem bőven benne tartozik, hogy ő azt mondja, hogy hát ennek vannak negatív részei, ezt mi szenvedően éljük meg, ezt a szenvedést valahogy el kell viselnünk, ezért például, hogyha te meditálsz, stb., akkor távol tudod tartani magad egyre inkább a szenvedéstől, és ezt túléled, mert amúgy az életnek semmi más értelme nincs, mint hogy túléljed, nem? Tehát, hogyha egy szerepet kap egy fogaskerék egy rendszerbe.
És ide dobja be Lennox Dawkinsnak a provokatív mondatait, ahol azt mondja, hogy a szenvedés éves átlaga a természet világában minden képzeletet felülmúl. E pillanatban, hogy a mondatot papírra vetem, ezer és ezer állatot falnak fel elevenen, mások az életükért küzdenek, nyűszítve a félelemtől, megint másokat rákcsáló paraziták emésztenek fel lassan, ezren és ezren hullnak el éhínség, vízhiány és betegségek következtében. Ennek így is kell lennie, de Dawkins. Ha egyszer valaha bőség köszöntene a világra, maga ez a tény addig növelné a populáció létszámát, amíg helyre nem állna az éhezés és szűkölködés természetes állapota. A vak fizikai erők és genetikai replikáció világában egyesek megsérülnének, mások jobban járnának, és mi semmi ismétlődést, okot, igazságtételt nem olvasnánk az eseményekbe. És akkor a végén mondja azt, hogy egyszerűen csak van, mármint a DNS. Mi pedig úgy táncolunk, ahogy a nő fütyül. És akkor erre írja azt Lennox, mit mondhatunk erre keresztényként. Először is Dawkins determinista ateizmusa látszólag hatályon kívül helyezi a jó és a rossz kategóriáit, hogy a fatalista világegyetem vak, könyörtelen érdektelenségét állítsa a helyére. Azonban a jó és a rossz elvetésével értelmetlenné válik minden szó, amit a koronavírus rossz, sőt gonosz voltával kapcsolatban mondunk. Zárójel, bár nehéz elképzelni, hogy Dawkins ezt tényleg elhiszi.
Tehát én szerintem ez azért egy kulcsmozzanat, mert nekem, amikor ezt olvastam, és gondolkodtam rajta, akkor az jutott eszembe, és lehet, hogy ezt nem fogsz egyetérteni, hogy mintha világunk úgy alakulna, hogy rengeteg olyan ember van, aki magát, hogy mondjam, ateistának tekinti, tehát, hogy nincs Isten, nincs, ahogy Harari is, rengeteg olyan ember van, aki azt mondja, hogy vallásos vagyok, keresztény, de mindkét oldalon nagyon kevés olyan ember van, aki ennek a mélyére lát, érted? Mert én szerintem, hogy csak ezt valaki végig gondolja, akkor én nem értem, hogy miért akar valaki ateista lenni. Érted? Miközben én is évtizedeken keresztül ebben hittem. De tényleg most végig gondolni, hogy valahogy ide teremtődtem, érted, a molekulák, atomoknak a kölcsönhatásába. Én itt élek valamit, ami nem az én életem, hanem ezeknek a bigyóknak a folyamata, és utána ugyanígy kidobnak engem, és abból lesz egy másik összetett molekula, vagy nem tudom. Tehát, hogy azt mondják, hogy ez a Somodi Imre, akkor én szerintem ez egy gáz.
Nem lehet együtt élni.
Igen, tehát ez valami döbbenetes, és tényleg, amikor utána hozzátesz ezt, a Lennox hozzáteszi, hogy és ráadásul nincs jó és rossz. Hát, hogyha nincs jó és rossz, akkor mi a túró mentén akarom megállapítani azt, hogy én jobb vagyok, mint egy másik ember. Hát magát a szót használom, ugye, hogy miért jobb most élni, mint valamikor máshol. Miért jobb az én családom, mint egy másik. Miért tudok én jobban szeretni, mint egy másik. Tehát egyszerűen nem tudom felfogni, hogyha ebbe belekapaszkodunk, és tudod, mit mondok neked, hogy nem értem, hogy a Harari, amikor a társára ránéz, ugye, és azt mondja, hogy én akkora segítséget kapok tőle, amit soha nem tudtam elképzelni az életben, hogy valamikor is egy embertársamtól kapok, akkor ez hogy tudja ezen az ateista alapon értelmezni? Igen. Hát ő neki szeretnie kell azt a másikat, vonzódnia kell iránt, érted?
Emlékszem, hogy a Francis Schaeffernek olvastam egyszer egy könyvében, hogy egy ilyen tengeri utazáson vettek részt, és volt egy pár, akikkel összebarátkoztak ott a hajón, és a fickóval nagyon sokat dumált, és volt egy gyönyörű zsidó felesége. És ahogy így beszélgettek, akkor pontosan ezek a gondolatok kerültek elő, hogy akkor most van-e egyáltalán más az anyagon kívül, hogy akkor mi a kapcsolat egyáltalán, hogyha azok egyszerűen kémiai reakciók, akkor van-e egyáltalán szeretet? És amikor így eljutottak ide, akkor mondta, hogy igazából, mondta a másik, hogy én nem tudom igazából azt se, hogy én vagyok-e, vagy hogy egyáltalán van-e értelme ennek a szónak, hogy én, és akkor kérdezte a Schaefer tőle, hogy amikor ma este bemész a kabinba, és magadhoz öleled a gyönyörű feleségedet, biztos leszel abban, hogy ő ott van, hogy őt szereted? Hogy, és mondta, hogy tudtam, hogy tönkretettem az estéjét, de ezt a gondolatot neki magával kellett vinnie.
De egy másik dolgot még itt agyvessek fel, az a Lennox, ahogy ír a fájdalom fontosságáról. Tehát számomra ez egy hihetetlen fontos felismerés volt, ugye, hogy azt mondja, hogy a fájdalomnak három szintje van, hogy figyelmeztet a veszélyre. Ugye ez az, amit nagyjából mit a gyerekeink el tudjuk képzelni, hogy tűzhözlenyő, stb. Azt mondja, hogy a fejlődéshez nélkülözhetetlen, hogy a növekedéssel, vagy a erősödéssel, vagy mennyi minden van az ember életében, amikor fájdalmat érzi, akár csak izomláz, ugye úgy érzik, hogy fáj mindenünk. És a harmadik, hogy a jellemnek a fejlődésében. Én szerintem ezek is azt jelentik számomra, hogy nem egy fizikai, materialista folyamat életet, hanem ez engem, tehát főleg a jellem, ugye az azt jelenti, hogy én mássá változom, hogy formálódom, hogy tényleg másképp látom magamat, a világot és a környezetemet. És én azt gondolom, hogy ebbe a helyzetbe is, ugye Lennox, ha jól értelmezem, ugye ő azt mondja, hogy ennek is lesz valami jó vége. Ugye mi még nem tudjuk, hogy mi a jó vége, mi azt látjuk, hogy vannak rossz dolgai, de az, hogy egy év múlva, öt év múlva, vagy tíz év múlva, hogy fogunk visszaemlékezni arra, hogy mi volt abban az időszakban rossz, erre én mindig az jut eszembe, hogy amikor az ember katona, akkor majd meghal tőle, és átkozza az életet annak idején, hogy katonának kellett menni, és utána itt a szüleim, de most már én is a gyerekeimnek állandóan azt mesélem, hogy mi a jó volt, amikor ez meg az történt. És nézd meg, hogy hány jó sztori van a háborúban, ugye? Tehát most bármennyire is, de mennyi minden tapasztalat van belőle, ugye? Hogy milyen emberi kapcsolatok erősödnek meg, hogy milyen csodálatos tettek vannak, amik nehézségekből jönnek. Tehát szerintem ezt is valahol helyre kell rakjuk, hogy az embereknek az élete, ahogy a Lennox mondja, ez nem lehet, hogy csak megy a maga módján, és azt mondod, hogy éjjel-nappal jó. Tehát ennek semmi értelme nincsen, hogyha te nem tudod, vagy nem is a jó, az nem jó kifejezés, ugye? Tehát hogyha nem tudsz minősíteni, hogyha nem tudod a rossz napra remélni azt, hogy jó napod lesz, ha nem tudod a járványra remélni azt, hogy lesz egy járvány utáni időszak, amikor emlékezni fogunk arról, hogy milyen csodálatos élmény volt együtt lenni a családdal, és nyilván emlékezni fogunk arról is, hogy mennyire oda kell figyelni, hogy ne legyen újabb járvány azért, mert nem akarunk megint bezárta lenni és elveszteni a vagyonunkat, a munkahelyünket, a szeretteinket adott esetben a betegségbe.
De én Lennox azt nagyon hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a fájdalomnak legyen értelme, ahhoz nekünk jól kell reagálnunk rá. És azt hiszem C.S. Lewis-t idézi, aki azt mondja, hogy az Istennek a hangszórója, amikor már a szenvedéssel szól. És úgy láttam, hogy Lennox próbál egy óvatos táncot lejteni a könyvében két álláspont között. Az egyik az, hogy ne hozzon közvetlen kapcsolatot a koronavírus járvány és Isten ítélete között, illetve a bűn és a járvány között.
Így van, részletesen magyarázza. Így van.
Mert hogy nem tudjuk, hogy milyen oka van ennek. Tehát nem tudjuk azt, hogy Isten ezt miért engedi, vagy rendeli, vagy egyáltalán, hogy ez pontosan hogy működik.
Igen, de azt ugyanakkor mondja, hogy mi kiharcoltuk, hogy úgy mondjam, hogy legyen jogunk dönteni dolgokba, ugye? Tehát az embernek ez már egy jellemzője.
És mondja is azt, hogy óvakodjunk attól, aki a természeti rossz által okozott fájdalmat isteni büntetésként értelmezi, ahogyan attól is, aki szerint Isten semmit sem üzen a világjárványon keresztül, különösen a nyugati társadalmaknak nem, amelyek nagy részt hátat fordítottak neki, kulturális szempontból jelentéktelennek bélyegezve őt. Ő úgy látja, hogy figyelnünk kell, mert Isten szól, és megmondom őszintén, én egy picit túl óvatoskodónak éreztem ezzel kapcsolatban, tehát mikor többször elmondja azt, hogy óvakodjunk attól, aki büntetésként vagy ítéletként gondolja, és ez más keresztény megszólalásokban is jelen van. Én nem óvakodnék azért ennyire ettől, tehát mi van akkor, ha Isten ténylegesen büntet? Most nem azt mondom, hogy ez mert én sem tudom, hogy mi ennek az oka, de mi van, ha ez van mögötte?
Igen, de
ne akkor arra, is nem az van, hogy akkor kapjuk fel a fejünket, meg kapjuk össze magunkat, vagy nézzünk fel, vagy keressük azt, igen, hogy mi lehet az összhova.
Ez a figyelmeztetés, ugye? De a másik, az lehet az a típusú figyelmeztetés, amiről az elején beszéltünk, hogy Isten látja, hogy milyen hatalmas lehetőségek és eszköztár kerül a birtokunkba, a megismerés folyamatába, ugye? És én azt gondolom, hogy akár lehet arra is ez egy jelzés, hogy ember, amit birtokolsz, az a jó sáfárkodjál, ugye? Tehát ilyen értelemben, hogy mondhatná azt, hogy az ember azért nem feltétlenül kellene olyan felelőtlen legyen, hogy a vadállatukat odaviszi a piacra oda mennek a turisták, meg a nem tudom, tehát hogy mindent így össze tudunk kötni, amire tudjuk, hogy a veszélyeket egymásra rakjuk, és előbb-utóbb bebukik ez az egész dolog. És ugye így mondhatnánk, nem tudom én, a világválságokat a gazdaságban, ugye, hogy már mindenki tudja, hogy nem stimmelnek a részvényárfolyamok, és mégis rakja a pénzt, ugye, mint amikor rulettezel. Tehát én szerintem ez lehet egy ilyen típusú figyelmeztetés is, hogy azt mondja, hogy a saját lehetőségeidet kell tudnod bánni, és a saját lehetőségeidet igenis használd ki, és azokért kell felelősséget vállalnod. Tehát szerintem ez is simán benne van. Tehát én nem úgy gondolok Istenre, érted, hogy most ott fönt néz, és azt mondja, hogy hát akkor jó, most elfeneklem ezeket. Szóval számomra nem ez.
Viszont de az meg
hatalmaz mindenki feletti.
Az meg, hogyha Szentírást olvasom, akkor egyértelműen látom, hogy egy módszere Istennek, hogy szálkát rak az ember ujja alá, hogy felnézzek rá. Az Isten kegyelme, hogy ő nem engedi, hogy az ember hosszú ideig sikeres legyen nélküle. És van egy barátom Szent Louisban, aki az ottani állami egyetemen virológus, tehát vírusokkal foglalkozik, és én még vagy tudom, 10 évvel ezelőtt beszélgettem vele a vírusokról, és akkor mondta azt, amit itt Lennox is leír, hogy a vírusok nagy többsége, tehát túlnyomó többségeit Lennox valami, egy négyzetcentiméteren, vagy milliméteren van 100 millió vírus, és hogy ezek nagy része az pozitív funkciót lát el, tehát nem tudnánk élni, az élővilág nem létezhetne, hogyha nem lennének vírusok. Tehát nagyon kevés az a vírus, amelyik ilyen problémát okoz. Most persze tehát ez egy hatalmas probléma, és akkor kérdeztem erről, hogy miért vannak ilyen vírusok, meg honnan vannak szerintem, meg miért vannak egyáltalán, amit Lennox is megkérdez. És akkor ő mondta, hogy egyrészt nem tudom, tehát erre tudósként nem tudok válaszolni, viszont az nagyon könnyen elképzelhető, hogy ezek funkcióvesztett vírusok. Tehát eredetileg volt valami funkciójuk, csak eltérültek, azért váltak veszélyessé ránk nézve, de hogyha olvasom a Szentírást, akkor azt látom, hogy Istennek tipikusan ez egy módszere, hogy engedi azt, hogy dolgok funkciójukat veszítve, ránk nézve ártalmasakká váljanak, hogy ne tudjunk örökké nélküle élni. Van egy figyelmeztető hatása ezeknek.
Ha összefoglalnánk azt a néhány kulcsmondatot, amit én szerintem megfogalmaztunk, az látszik akár Harari, akár Lennox megközelítésébe, hogy az ember a bajban a bizalmát veszti. Tehát az egyik legnagyobb probléma, hogy nem tudja, hogy mi van, elkezd félelmei vannak, ugye, aggódik, és a jövő az elkezd ködbevészni, ugye? Egy picit azt mondhatjuk, hogy a Harari ezt kvázi egy természetes dolognak tartja, és azzal foglalkozik, hogy mi lehet ennek a következménye, lásd, rendőrállam, stb. Stb. A Lennox pedig azt mondja, hogy igen, mert a reménység az, amit meg kell találjunk, ugye? És ő azt mondja, hogy nyilván egy hívő embernek van reménysége, mert hogy Krisztusra bízta magát, és tudja, hogy jó úton jár. A másik, hogy az embernek van választása, ugye? Tehát ez egy iszonyatos fontos dolog, amit mindig újra és újra el kell mondanunk magunknak, hogy igenis, a jó és a rossz között az ember választhat. És minden napi életünkben millió példát tudunk erre mondani, és ez a reménységünk, hogy gyerekeink felé, meg a államhatalom felé is, hogy jó döntéseket tudnak hozni, mint hogy mi is olyanokat akarunk hozni. És én szerintem tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy amikor a Harari az egész rendszerét a fikcióból vezeti le, akkor azt mondhatnánk, hogy itt a minőségük különbség az a fikciónak a gyökerében van. Ugye? Tehát, hogy mi nem azt kérdőjelezzük meg, hogy ő neki nincs egy fantasztikus leírása, egy metanarratívája, ahogy mondani szoktuk az emberiségről, de az abból a gyökérből jön, hogy igen, mi valójában egy bedrótozott bioinformatikai rendszer vagyunk, egy hálózatok összességé. A Lennox pedig azt mondja, hogy mi Isten teremtménye vagyunk, akik Krisztusra hasonlóak, Istenre hasonlóak vagyunk, és ezen az úton a járunk, akkor nekünk mindig lesz jövőnk. És nagyon-nagyon érdekes az a dilemma, hogyha belegondolsz egy Harari gondolatba, te egy ilyen pillanatfelvétel vagy a anyagi világnak a haladásába, míg a Lennoxnak a megközelítésében te neked most is egy bizalommal teli, reménységgel teli életed van, és egy örök élet várakozásod van, ami az egésznek tulajdonképpen a, hogy mondjam, a savaborsa, ugye? Tehát én szerintem tényleg érdemes újra és újra végig gondolni, hogy igaz, hogy fájdalmunk van, igaz, hogy lehet, hogy egy keresztény embernek is félelmei és aggódásai vannak most, igaz, hogy lehetséges, hogy beteg, sajnos vannak, akik meghalnak, de óriási ez a különbség, nem? Tehát, hogy most az az úton megyek, hogy totál kár, vagy azon az úton megyek, hogy tudom, hogy Istennek ez az útja, lehet, hogy nem értem, de hiszek és bízom benne, és ráhagyatkozom. És hogy mondjam még el a Lennox könyvének a vége, nekem nagyon tetszik, hogy a Spurgeon-től van egy idézete, ami szerintem így akár az gondolatra is itt lehet, hogy azt mondja Spurgeon, hogy Isten túl bölcs ahhoz, hogy tévedjen, és túl jó ahhoz, hogy kegyetlen legyen. A keresztény ember akkor is bízik benne, ha nem látja őt tisztán. Tehát a keresztény ember akkor is bízik benne, ha nem látja őt tisztán. És most egy ilyen helyzet van, de bízunk benne.
Ezt én is így látom.
Ádám, köszönöm a beszélgetést, nagyon jó volt.
Én is köszönöm.
Köszönjük szépen a figyelmet. Hallgassák a többi külön véleményt is. Ádámmal a Divinity blogon találkozhatnak.
Imrével pedig a pontjézusszolgálat.hu.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.